Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A választásra jogosultak 54,14%-a, 4.075.272 szavazó járult az urnákhoz az országgyűlési képviselőválasztáson 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A részvételi arány 13 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 58,1%, ami 609.511 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, 47,62%. Ebben a vármegyében 198.192-en voksoltak. A fővárosban a szavazók 56,77%-a, 721.838 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig. Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 32,58%, a 2002-es választáson 40,19% szavazott 13 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 38,22%-a, a 2010-es választáson 35,38%. A 2014-es választáson 34,33%, 8 évvel ezelőtt 42,32%, 4 évvel ezelőtt pedig 40,1% voksolt 13 óráig. Az országgyűlési képviselőválasztáson 13 óráig a szavazásra jogosultak részvétele a rádiónk vételkörzetét érintő vármegyékben a következő: Borsodabolyai-Zemplén vármegyében 48,81%, 234.108 szavazó. Hajdú-Bihar vármegyében 52,26%, 212.909 szavazó. Heves vármegyében 54,2%, 122.416 szavazó. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 53,9%, 148.867 szavazó. És végül Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a 13 órás adatok 47,62%-ot mutatnak, ami 198.192 szavazót jelent. Azért jöttem, hogy győzzek, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz elnöke újságíróknak, miután leadta szavazatát Budapesten. Orbán Viktor hangsúlyozta, örül a magas részvételi aránynak, szavai szerint ez korábban mindig kedvezett neki. Történelmi jelentőségűnek nevezte a vasárnapi napot Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, miután férjével, Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszterrel leadta szavazatát Budapesten. Ritkán jön el egy generáció életében az, amikor történelmet írhat. Egy világ figyel arra, hogy mi történik a magyar választásokon, hogy sikerül-e a magyaroknak a saját kezükben tartani a sorsukat úgy, hogy az több ország számára példaértékű, ahogy kiálltunk a migráció vagy a háború ellen, vagy Brüsszel és az ukrán befolyás fog-e nyerni ezen a választáson, mondta a politikus. Óriási a választás tétje, nem csak Magyarország, hanem Európa sorsa is eldől, mondta Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a közmédiának, miután leadta szavazatát. Rendszerváltás lesz Magyarországon vasárnap, a magyar emberek milliói történelmet írnak, jelentette ki Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, miniszterelnök jelölt újságíróknak, miután vasárnap leadta szavazatát. Magyarország előtt három út maradt. Egy hárompárti országgyűlés megalakulására számítunk, amelyben a Mi Hazánk mozgalom megkerülhetetlen erő lesz, nyilatkozta a pártelnöke, miniszterelnök jelöltje, miután leadta szavazatát a Csongrád Csanád vármegyei Ásotthalmon. Torockai László azt mondta, a kemény több hónapos kampány után bízik a magyar nép bölcsességében. Az az X, amit ma az emberek behúznak a szavazólapon, az több évre eldönti Magyarország sorsát. Nem egy hétre szól, nem egy hónapra szól, több évre szól, jelentette ki Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, miután leadta szavazatát az országgyűlési választáson. Végül az időjárásról. A nyugaton lévő zártabb felhőzet kissé kelet felé terjed, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Emellett másutt is az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet szűrheti a napsütést. Csapadék nem valószínű. A Dunántúlon nagy területen kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések a délkeleti-keleti szelet. A hőmérséklet napközben 14 és 19, késő este 4 és 12 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adás tartalma néhány mondatban. Elsőként az Egri Bazilika régi toronyóra szerkezetét tekintjük meg, amennyire ez a mikrofon segítségével lehetséges, ezután pedig egy aktualitással szolgálunk az Egedhegyi Szentkereszt kápolnával kapcsolatban. Bár az sem kevésbé aktuális, amiről elsőként hallanak. Az Egri Bazilika egykor a káptalani levéltárnak helyet adó épület részében nemrégiben visszakerült a főtemplomban egykor működő óraszerkezet, mely 100 éven át mutatta a pontos, vagy a kevésbé pontos időt az arra járóknak. Erről többet Urbán Mártától, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársától tudhatnak meg.
Az óra története az hosszú időre vezethető vissza. Ugye nem ez volt a Székesegyház első torony órája, valószínűleg közismert tény, hogy a mai Székesegyház az ugye 1831 és 36 között épült, és már akkor az építése után is egy toronyóra szerkezetet elhelyeztek benne, hiszen ez volt a város fő temploma, és nagy valószínűséggel már korábban is voltak ilyen kezdetleges óra szerkezetek a korábbi barokk Székesegyházban is. És a jelenleg látható toronyóra az egy 1891-es gyártmányú toronyóra. Már a 19. század második felében, tehát a 80-as évek elején is felmerült az igény egy jobb minőségű, korszerűbb toronyórára.
Biztos azért, hogy pontosabb legyen.
Igen, és hogy miért is fontos a pontosság, azért ne felejtsük el, hogy az 1880-as években a vasút megjelenésével egyre nagyobb igény vált arra, hogy az emberek tudják a pontos időt, hiszen ugye a vonat az, hogy megy menetrend szerint, így tudni kellett a pontos időt, hogyha a vonatot el szeretnék érni, és emiatt is felmerült az igény arra, hogy egy korszerűbb, modernebb és még pontosabb órát szerezzenek be. Ennek köszönhetően az akkori egri főszégesegyházi káptalan és az egri érsek közösen vásárolta ezt a toronyórát, de egyébként ez sem egy ilyen egyik napról a másikra hozott döntés volt, mert már 1884-ben elkezdtek róla tárgyalni és meg is rendelték, de csak 1891-ben érkezett meg. És azért is van az, hogyha majd valaki egyszer eljön ide és megnézi, akkor ugye azt látja, hogy Néher és fiai cég gyártotta. Néher János, ő egy müncheni toronyóra készítő volt, ő a saját korának egy nagyon kiemelt és nagyon fontos toronyóra készítője volt, aki közben meghalt, és a fiai vették át a céget. Ugye vele párhuzamosan egyébként Magyarországon is több toronyóra gyártó működött, tehát azért a toronyóra gyárosok azért nem olyan nagyon sokan voltak, de azért Budapesten is volt pár ilyen neves készítő, tehát nagyon sok magyarországi nagy templomban, nagy épületben magyar gyártmányú órák vannak, de ez a müncheni cég, ez a saját korában egy nagyon kiemelkedő cég volt, és valószínűleg volt ott valami kapcsolat, és azért választhatták ezt, és azt tudjuk leveltári forrásukból, hogy ez egy több éves folyamat volt, leveleztek róla, pontosan meghatározták, hogy hogy legyen, mint legyen.
Bocsás, még ez akkor csak ide készült, ebből persze. Több darab nincsen? Tehát nem egy katalógusból választották?
Nem, ez pont ide készült, és ráadásul ugye, mivel itt kettő torony van, ugye mind a két toronyban van toronyóra, és volt is, és ugye az volt a fő cél, hogy egy olyan toronyóra szerkezetet helyezzenek el, ami egy szerkezet tudja vezérelni mind a két toronyban található órákat. Tehát ez a saját korában ez egy nagyon modern szerkezetnek számított, és nyilván az ára is elég magas volt, tehát erre ugye a rávalót régen is minden sok pénzbe került, akkor is erre össze kellett gyűjteni, ez egy ilyen hosszabb folyamat volt, mire a káptalan és az érsekség költségvetése lehetővé tette, hiszen azért itt párhuzamosan nagyon sok felújítás, építkezés zajlott, illetve több olyan gazdasági év is volt, amely nagyon nehéz volt, akár szárazságok, akár asszály, akár árvizek miatt. És így mondjuk azt, hogy ez az 1880-as évek végére vált nyilvánvalóvá, hogy ide ez biztos, hogy meg fog érkezni, és 1891 decemberében készült el, és akkor szólalt meg először, és a korabeli újságok tudósítottak is arról, részletesen le is írják, hogy ez milyen nagyszerű szerkezet, és hogy milyen fontos ez a szerkezet a város életében, hiszen ugye most is tudjuk, hogy ugye ha valaki akár figyeli a harangokat is Egerben, azért ugye lehet tudni, hogy mondjuk melyik harang hogy van állítva a másikhoz képest, és ugye itt akkoriban ugye minden ehhez a templomhoz volt hozzárendelve, tehát ez volt a város fő temploma, ugye nagyon sokan, nagyon sokáig Egerben, ugye úgy hívták ugye az 1970 óta bazilika rangot kapott a székesegyházat, hogy a nagy templom, hát nem véletlenül, ugye egy az, hogy székesegyházi fő templom, másrészt ugye méretéből, lokációjából is adódóan ugye ez volt a legfőbb. És amikor ez megérkezett, akkor ez egy, hát egy nagy ünnepség volt, és hát ugye ez egy hosszabb folyamat volt ennek a beépítése, hiszen ha most is megnézzük, akkor azért szemmel is látható, hogy valószínűleg nagy súlya van, és egyébként tényleg egy nagyon súlyos szerkezet, így meg kellett szervezni ennek a felemelését is.
Meg lehet, hogy 100 kiló, nem?
Hát azért szerintem 300 is van. Én most nem tudom, hogy ezt ide hányan hozták fel, de valószínűleg nem 4 emberes munka volt, bár megkérdezhetnénk a kollégákat. Viszont ugye ezzel párhuzamosan ilyen ácsmunkákat és kőműves munkákat is el kellett végezni, hiszen amikor ezt felemelték, meg ugye a cégnek a munkásai, tehát a néhány gyerekek, ők el is jöttek, és ugye itt építették be a szerkezetet, hiszen ez nem úgy volt, hogy feladták a postán, és akkor elküldték ide, hanem ők leszállították, beépítették, kipróbálták, tehát ugye ez egy ilyen többnapos folyamat volt, meg ugye meg kellett tanítani itt az embereket, hogy hogyan kell felhúzni, hogyan kell beállítani, stb. Tehát azért ehhez érteni kellett, ez sokkal bonyolultabb szerkezet, mint a mai digitális világban, hogy egy gombot benyomunk, és akkor beállítjuk az órát.
Régebben láttam itt a bazilika tornyában kőkoloncokat, körülbelül ilyen fél ember magasságú faragott köveket, amik ennek voltak az úgymond koloncai, tehát ezeket úgy húzták, hogy egy súly húzta, járatta az órát?
Egyébként igen, nagy valószínűséggel hozzátartozott, és arról még nem beszéltünk, hogy ez az óra megérkezett ide 1891 decemberébe, tehát lényegében januárba vették át. Egyébként nagyon jó, hogy azért is hasznos kutatni ilyeneket, mert az ember rájön, hogy régen azért minden dokumentáltak, így minden nyomon követhető, ami ugye azért is fontos, mert amikor ez a szerkezet előkerült, annak köszönhetően, hogy rajta van a készítőjének a neve, tehát ez a felirat ugye segít azonosítani abban, hogy ez tényleg az az óra szerkezet, ami itt volt, és ugye mivel megvannak az eredeti számlák, az eredeti szerződések, így azért elég egyértelmű volt, főleg azért is, mert neki nem sok munkája, nem is tudom, hogy máshova Magyarország területére ők hova szállítottak. És ugye ez 1891-től nagyjából 1980-ig volt a Székesegyháznak az óra szerkezete. Ugye 1980-as években azért már megint változott a világ, akkor azért már a modernizációnak köszönhetően, ugye akkor már ugyanúgy, mint a harang szerkezeteknél is, ugye megjelent az elektromosítás, ugye a toronyóráknál is, és pont az egyik levélben olvastam, hogy az akkori plébános megírta az egyik osztrák nemzetközi segélyszervezetnek, hogy már a 100 éves tornyóránk nagyon elavult, és az akkori sekrestyés 76 éves volt, és ez már nagyon nehéz fizikai munka, hogy ő mindig felhúzza a tornyórát, és emiatt is kértek arra támogatást, hogy külföldről, hiszen ugye 80-as években ugye tudjuk, hogy mi történt 1945 és 80 között, hogy azért itt az egyházmegyének ugye a bevételi forrásai teljesen megváltoztak, mert saját erőből, önerőből ezt ugye nem tudták finanszírozni, és ugye mondjuk azt, hogy az 50-es, 60-as évektől egészen 90-ig működött egy kelet-európai egyházakat segélyező szervezet. Ez ugye azért jó, mert hogy mivel leírták, ezért pontosan tudjuk, hogy mikor érkezett az új, és az új toronyóra szerkezett, ami már nem az, ami most a toronyórában van, mert a plébános úr tájékoztatása szerint a jelenlegi szerkezet az egy 2012-es darab.
Már nincs is igazából szerkezete a mai óráknak.
Ehhez a mérethez képest abszolút nincs, de hogy a 80-as években ugye akkor megváltozott megint a világ, és akkor vásároltak egy újat, ami utána azért a következő 30 évben kiszolgálta az épületet, amit ugye lecseréltek egy mai modern eszközre, hiszen ma már azért az órának tényleg pontosan kell járni, de azért, hogyha visszagondolunk abba, hogy ez abban a korszakban, amikor az embernek nem volt mindenkinek saját órája, sőt, luxus dolog volt az óra, nem volt telefon, nem tudta mindenki az időt, akkor nagyon fontos volt az, hogyha megyünk a városba és felnézünk a toronyba, akkor lássuk, hogy mennyi a pontos idő. A mai fogalmainkkal el sem tudjuk képzelni, hogy mennyire fontos szerepe volt egy toronyórának. Tehát ma nagy valószínűséggel, ha valaki sétál itt a bazilika mellett, fel se tűnik neki, hogy működik-e az óra vagy sem. Viszont, ha megnézzük a régi, akár helyi egri megyei sajtót is, még a 70-es, 80-as években is hírértéke volt annak az újságban, hogy nem működik a toronyóra. Ma ez már elképzelhetetlen, hogy ezt megírja egy újság, nem működik, ugyan mi történt. És akkor a következő napi újságban megírták, hogy kinyomozták, hogy miért nem működik a toronyóra.
Konkrétan a bazilikája?
Igen.
Egyébként érdekes, amit mondasz, mert visszagondolok a gyerekkoromra, még a villamosítás előtti vagy alatti időszakra, és Budapesten rengeteg templomban néztem föl az órákra, megnézni az időt, és akkoriban szinte a legtöbb templomnak nem járt jól az órája. A régi szerkezetek elavultak, az újak nem jöttek. Most szinte nincs is olyan templom, amelyik nem mutatná pontosan az időt.
Igen, és most, hogy már mondjuk az, hogy sokkal kisebb a jelentősége, most azért már nagy valószínűséggel a legtöbb templom, ahol működik az óra szerkezet, ott mutatja a pontos időt, de hát ugye ma már azért elég kevés ember van, aki nem a saját óráján nézi meg az időt, vagy a telefonján.
Említetted a sekrestést, aki felhúzta annak idején ezt a szerkezetet, és a toronyról is beszéltünk. Volt itt toronyőr, ugye?
Így van, itt hosszú évtizedeken keresztül működött Eger városában egy toronyőri szolgálat. A 19. század közepétől működött, bár már korábban is lett volna rá igény, és ugye miért itt működött, ugye ez volt a város legmagasabb tornya, talán még most is ez a legmagasabb pont, és ugye, hogyha a várost, sőt az akkori városnak a területét beszeretnék látni, akkor ugye nyilván a legmagasabb pontra kellett ezt elhelyezni.
Ez tűzőrség volt.
Igen, tehát itt lényegben a toronyőr az a tűzőrségi funkciót is betöltötte, ezt a város az érsekséggel, káptalannal közösen működtette. Ez egy olyan tisztség volt, hogy kettő toronyőr volt egyszer, ugye a váltásban dolgoztak. Egyébként pont itt alattunk a kertben volt egy ilyen kis épület, és abban laktak, tehát aki éppen pihent, ugye ott kettő szoba volt kialakítva, és akkor ugye az egyik toronyőrnek mindig, hát mondjuk azt a műszakba kellett lenni, ami azt jelentette, hogy bizonyos időközönként fel kellett menni, körbe kellett járni, és az nagyon fontos volt, hogy ő vegye észre legelőször a tüzet. Hogyha ugye visszagondolunk Eger történetére, azért talán közismert tény, hogy a 19. század első felében is több nagy tűzvész tombolt Egerben, például amikor Pirkeriesek, a székesegyház építetője is megérkezett Egerbe, akkor is egy tűzvész után volt a város, tehát egy ilyen megrongált várost talált ő itt, és már az önkorában is felmerült ez a toronyőri tűzvédelmi kérdés, hiszen ugye akkor még ugye náttetős házak voltak, tehát még veszélyesebb volt, hogy ha egy tűz üt ki valahol, akkor nem csak egy ház fog leégni, hanem nagyon sok. Viszont a 19. század második felében már más városokban is megjelentek az ilyen tisztségek, és akkor Eger városában is a városi tanács együttműködött az érsekséggel és a káptalannal, és ugye ők alakították ezt ki. És itt az volt az érdekes, hogy a toronyőr az nem csak a toronyőri tisztséget látta el, hanem ő volt az orgonafújtató is. És egyébként nagyon érdekes, hogy milyen részletesen le volt írva az ő feladatköre. Egyébként ez a feladatkör arra is kitért, hogy mondjuk szépen kell neki beszélni, nem szabad káromkodni, vallásos életet kell élnie, részt kell vennie a liturgiákon, mindig tisztán kell megjelenni, részletesen kitér arra, hogy hogyan kell elvégezni a szolgálatát, és azért az orgonafújtató szerep is egy nagyon kemény fizikai munka volt, tehát hogy ahhoz jó erővel kellett rendelkezni, és ugye mivel itt ugye egyszerre volt mindig két ember, ugye a fújtatóra meg csak akkor volt szüksége, amikor ugye szentmise volt, ráadásul orgonásmise, így ugye sokszor nem fizettek külön fújtató tisztségre embert, hanem a toronyőr kapta meg annak a fizetését is, emiatt még fontosabb volt a toronyőr szerep, hiszen ez ugye kettős tisztség volt, és bármennyire hihetetlen, a toronyőr még a liturgiában is emiatt részt vett, hiszen az orgona fújtatónak az orgona elektromosítás előtt nagyon fontos szerepe volt, hogy az orgona szépen tisztán meg tudjon szólalni.
Az elmúlt percekben Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, az Egri Bazilika egykori káptalani levéltárában jártunk. Jó ideje foglalkozunk már az egykori Szent Kereszt kápolnával, amely valamikor Eger közelében az Egedhegy tetejét díszítette. Ma már romjai sem állnának, ha évekkel ezelőtt egy lelkes kis csapat, a Kaptárkő Egyesület és annak buzgó elnöke Havasi Norbert fejében nem veszi, hogy megkeresi és feltárja a valamikori kápolnát. 200 év alatt a kápolna teteje ugyanis beomlott, falai ledőltek, és helyét elfoglalta a természet. A több éve tartó ásatás eredményeként ma már 2 méter magas falmaradványok mutatják, hogy az egykori épület méretét tekintve akár egy templommal is felvehette volna a versenyt. A tavalyi évben a munkák folytatására külön szervezet alakult Egri Nagyegedhegyi Szent Kereszt Kápolnáért Egyesület néven. Most visszaugrunk néhány évet az időben, oda, amikor a Dobó István Vár Múzeum régészeivel már nem csak, hogy elkezdődtek a feltáró munkálatok, de a leletek egy részét ki is állították. Havasi Norbertet, a Kaptárkő Egyesület elnökét hallják egy 2023. augusztusában készült felvételről. Kápolna kutatás közösség, ezzel a címmel látható a kiállítás a Dobó István Vár Múzeumban. 2 éve novemberben álltunk itt veled is először a kápolna egykori helyén, most már mondhatjuk, hogy a romjainál, hiszen feltártátok. Nem akarlak Heinrich Schliemannhoz hasonlítani, de azért adódik ez a hasonlat, hiszen senki nem hitt rajtad kívül abban, hogy itt tényleg van egy kápolna.
Hát Heinrich Schliemann álmodozott, aztán végül is megtalálta Tróját, de itt azért másról van szó, tehát a helytörténeti írók munkáiba az 1800-as évektől megjelenik a kápolna. A helyiek tudták, hogy itt van, a természetjárók ismerték ezt a helyet. Igazából én csak összekötöttem az írott forrásokat, amiket találtunk, a térképeken talált információkat, a különböző korabeli ábrázolásokat a helyszínnel, amit igazából Turai Zoltán barátommal sikerült megtalálni. Neki mutatták természetjárók ezt a helyszínt, hogy rengeteg címeres tégla jött elő a földből. Valószínűleg itt állt a kápolna. De úgy igazából nem foglalkozott ezzel senki. Tehát, hogy volt, aki tudott róla, a helytörténeti források megemlítették, de úgy nem állt össze ez a dolog ilyen komolyan, mint most ezzel a csapattal. És ez a kutatás igazából, ahogy elindult, egyre érdekesebb lett ez a dolog, hogy hát itt igazából kápolnáról beszélünk, de hát ez egy templom méretű dolog, ami itt állt, hatalmas. Tehát látott te is a méretét, hogy körbenézel, hogy mekkora falak voltak. A városból ide látszódott, a harangzúgás lehallatszott a városra, tehát egy elég komoly dologról beszélünk.
Közösség, egy kis csapat, vagy nem is olyan kis csapat szerveződött végül is abból a célból, hogy segítsenek neked, hogy napfényre kerüljön egyrészt a története, másrészt pedig a romjai.
Igen, hát ez egy közös munka. Tehát igazából mindenki azt mondja, hogy én indítottam el. Ez itt volt. Igazából csak össze kellett szervezni azokat az embereket, akik a különböző szakterületeken a különböző tudást hozták ide is, és így rengeteg információ van most már a kápolnával kapcsolatban. Tehát azon kívül, amit itt látunk, azon kívül, hogy a kiállításon látható a berendezési tárgyak például. Tehát, hogy ez egy csapatmunka volt, igen, igen. Beindítottam a motort, berúgtam a motort, de ehhez csapat kell, ez anélkül nem ment volna.
És itt is táboroztatok, mondhatjuk így? Tehát amikor feljöttetek ásni, akkor maradtatok is egy hétig?
Igen, az ásatás egy héttel csúszott a esős idő miatt, lényegében 5 napon keresztül zuhogott az eső itt a környéken. Úgyhogy egy hét késéssel tudtuk elkezdeni, és nem szerettünk volna minden nap lecuccolni, felcuccolni, tehát ez a rengeteg szerszám, ugye itt az önkénteseknek az ellátásához, az étkezés, például asztal, székek, tehát hogy itt lényegében egy kis tábort kialakítottunk, és 5 napon keresztül voltunk itt, aztán a rákövetkező hétben az ásatás az már úgy működött, hogy felszaladgáltunk, de az első 5 nap, amikor úgy nagyon megnyomtuk a munkát, akkor ez így történt, hogy itt letáboroztunk, és itt felhoztunk egy nagy sátrat, és lényegében itt töltöttük az egész hetet.
Hogy sikerült, úgymond a profikat megnyerni a célnak, tehát gondolok itt a Vármúzeum régészeire, magára a Vármúzeumra, hogy komolyan vegyenek téged, az ötleted, meg ezt a helyet.
Lényegében az előzetes kutatás és az előjött adatok nélkül nem vették volna komolyan, de ők is látták, hogy bizony ennek írott forrásai vannak. Látták ők is a térképeket, a korabeli ábrázolásokat, feljöttek a helyszínre még 2020-ba, és látták a helyszínen, hogy bizony itt egy hatalmas nagy rom van, de hát ezek a gyönyörű falak akkor nem látszódtak, de ők is érezték, hogy igen, ezt itt érdemes kutatni, elő fog jönni.
Mintha egy kicsit példát is mutattatok volna, akár országos szinten is, arra nézve, hogy alulról kezdeményezve ilyen magasra lehet jutni, úgymond értéket letenni az asztalra.
Ebbe nagy igazság van, amit mondasz, hogy az alulról induló kezdeményezés és hogy milyen ereje van, viszont én arra nagyon büszke vagyok, hogy intézmények, és igazából olyan szervezetek álltak mögénk, mellénk, olyan támogatásokat kaptunk, kezdve a Nemzeti Múzeum Régészeti Intézetétől az EGRI Közösségi Alapítványok, hogy ez egy igazi összefogás, és szerintem példaértékű az országban, hogy adott ügyek kapcsán, adott ügyek mentén milyen nagy összefogás indulhat el, hogyha tényleg van egy jó közösség és egy közös ügy, egy közös akarat.
Mi lesz a jövője? Vagy mit szeretnél, ha a jövője lenne a romoknak?
Sokat beszélgetünk erről itt a kutatótársakkal és a csapattal, hogy mi lenne igazán szép. Igazán szép az lenne, hogyha ezt be lehetne mutatni a nagy közönségnek, hogyha mondjuk a korabeli forrásokba leírt búcsúk évente kétszer vezettek ide körmenetet Egerből, hogyha legalább az egyiket újjá lehetne éleszteni, és itt a kápolnánál befejezni. Tehát, hogy visszahelyezni a város életébe a kápolnát, hiszen a város életében jelentős szerepet játszott ez a kápolna, és nem csak a hegy tetején állt, hanem bizony az egérek ide elzarándokoltak évente kétszer körmenet, búcsú, és hozzátartozott a város életéhez, a város látképéhez. Hát ezt lenne jó valahogy újra elérni.
Az elhangzott beszélgetésben Havasi Norbertet, a Kaptárkő Egyesület elnökét hallották. Kedves hallgatóink, még egy rövid riport hátra van. Az előbb csak azért idéztük fel az egetegyi Szent Kereszt kápolna történetét, hogy némi adalékkal szolgáljunk hozzá. Mivel minden évben a Nagyegedre vezet a hagyományos nagybőti egri keresztút, nem volt ez másként idén sem. A Jézus szenvedésére való emlékezés azonban most kibővült annyival, hogy azoknak, akik még nem voltak túl fáradtak hozzá, az egri Nagyegedhegyi Szent Kereszt Kápolnáért Egyesület alelnöke Rácz Kristóf néhány percben összefoglalta azt, amit eddig a kápolnáról tudhatunk, sőt, ez alkalomból egy fakereszt felállítására is sor került. Mindig szívesen meséltek erről a kápolnáról, de a mai napon különösen is, és többeknek is, mint általában. Ugye itt állunk a kora 18. századi Szent Kereszt felmagasztalása kápolna romjainál, és hoztál ide egy keresztet, ez volt a mai Egedhegyi keresztút keresztje. Hogy jött az ötlet, a gondolat, hogy egy ilyet készíts most ide?
Ez még tavaly indult a gondolat, illetőleg előzménye az 2024-ben, amikor még az ásatást itt zártuk gyakorlatilag, az őszi etapot, akkor gyakorlatilag itt egyszer csak ide került egy kis kereszt, itt valamelyik a kettő közül, egy kicsi.
Ja, van itt és két akkor, ilyen fölhozott kereszt.
Igen, és gyakorlatilag utána tudtuk csak meg mi is, ugye szeptember 14-én kerültek ki. Ugye,
Szent kereszt felmagasztalása.
Igen, Mlinko Dániel fertájmester, ő volt az, aki felhozta ide.
Kettő is van, melyiket?
Lehet, az hogy ide kettőt. Igen.
Tehát látszik, hogy él a hely, él, nem?
Igen, és ő is szeretné ezt, ugye. Egyrészt ugye május 3-at is ugye szeretné, vagy próbálta úgy a közösséget rávenni, illetve ezt
a szeptember. Az volt a régi búcsú?
Mind a kettő, ugye a Szentkereszt megtalálása, és a Szentkereszt felmagasztalása. Május 3 és szeptember 14, mind a két alkalommal volt ide régen búcsú és körmenet. És akkor tavaly ősszel már Dániel, Mlinko Dániellel együtt jöttünk fel ide közösen, hát akkor nagyon szakadt az eső éppen, de akkor is feljöttünk, és legalább megtettük a kis saját keresztutunkat, de akkor már megjelölődött bennem, hogy jó lenne, hogyha egy saját keresztet is felhoznánk egyesületileg, aztán ugye később, tavaly év végén alakultunk meg gyakorlatilag.
És hogyan ácsoltad össze ezt a keresztet, miből készült?
Egy olyan fából, ami rossz helyen nőtt, de pont adta magát, hogy ez ne kerüljön úgymond kidobásra, hanem nemesebb feladatot kapjon gyakorlatilag.
És mondtam, hogy ez volt a mai keresztút keresztje, amit hagyományszerűen felhoznak már ide, igen, és most itt is marad. Hogy kapcsolódott össze a két dolog, a Szent Kereszt Kápolna kutatása, meg a mostani keresztút?
Én már tavaly is részt vettem a keresztúton, de terveztem, hogy egyesületileg is jöjjünk el, és megemlítettem Vizi János atyának, hogy lenne egy egyesületi keresztünk. Ő pedig nagyon segítőkészen felajánlott, hogy akkor ez legyen a keresztút keresztje.
Többen vitték ezt a keresztet, ez is hagyomány.
Ez mindenképp. Ez is adja gyakorlatilag azt a töltetet, hogy a közösség ereje legyen magában ebben a keresztben is, illetve hát a további kutatásban itt a helyszínen.
Az elmúlt percekben az egri Nagyegedhegyi Szent Kereszt Kápolnáért Egyesület alelnökét, Rácz Kristófot hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. De hátra van még szokásos felhívásunk, tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, harangokhoz, toronyórákhoz, esetleg kiskápolnákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Most megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tigovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten dr. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetett a lelki egészségről. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Sok mindenről fogunk beszélgetni, testi-lelki egészség, ezek emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása, vagy az az eltűnőben lévő kapcsolatrendszer, amit az internet világa zúdított ránk, mármint a közvetlen kapcsolatrendszer és azok mentális hatása. És hát tesszük ezt annak ürügyén, hogy február 14-én koncentráltabban szóltunk ugye a szeretetről, a szerelemről, az érzésekről egyáltalán. Kicsit nyújtsuk meg ezt a fajta beszélgetést. Mert hát bár 17-e van, de ez mindig is aktuális téma, ugye, az életünkben.
Így van.
Ez a testi-lelki egészség, én azt mondtam, mielőtt a kolléganőnk Török Nóra megnyomta volna az adásgombot, hogy sláger téma. Mert hogy tényleg sláger téma, ugye?
Igen. Szerencsére ma már az emberek túlnyomó többsége valóban foglalkozik a saját egészségével, hiszen ugye akár ilyen közmondás szinten is tudjuk, hogy a legdrágább kincsünk az egészségünk, és hát szerencsére most már nem csak akkor, amikor éppen nincs, amikor éppen megbetegedtünk, nem csak akkor foglalkozunk vele, hanem úgy látom, hogy egyre többen azért tudatosan foglalkoznak a testi-lelki egészségükkel.
Itt léphetnek kapcsolatba nem csak a különféle edzésre lehetőséget adó megoldási módok, hanem ugye azok a kócsok vagy pszichológusok, akik nem csak a fizikai értelembe vett egészségünkkel foglalkoznak, hanem a lelki egészségünkkel is.
Igen, tehát én azt abból szeretnék indulni, hogy ugye a világon a legelterjedtebb egészség meghatározás szerint testi, lelki és kapcsolati társas jólét az egészség, és ehhez képest ugye a testünk és a lelkünk egészségével azzal már elég sokat foglalkozunk. Sőt, hát azt hiszem, hogy mióta ember az ember, azóta mindig, ugye tudjuk, hogy az ókorban már ilyen bölcsesség szintjén is megfogalmazták, hogy épp testben, épp lélek. Viszont ezt a gyakorlatban talán még mindig, de hosszú ideig inkább úgy értelmezték, hogy törődnünk kell a testünkkel, edzenünk kell, karbantartani, gondozni, ápolni ahhoz, hogy a lelkünk is rendben legyen. Fordítva már egy kicsit nehezebben döbbenünk rá, hogy bizony a lelkünkkel is kell foglalkozni, azt is olykor
karbantartani,
ugyanúgy kellene arra is energiát és időt fordítani. Ehhez képest most, ahogy mondta is, odáig már eljutottunk, hogy a lelki problémákkal sokan pszichológushoz fordulnak, vagy nagyon sokan önismereti tréningre és efélékre járnak. Én viszont azt hiányolom, hogy ami a lelki egészség mögött van, tehát az egészségfogalomnak a harmadik ugyanolyan fontos pillére, vagyis az emberi kapcsolataink, azok valahogy nem tudatosulnak, hogy azok milyen szorosan meghatározzák a testi és a lelki egészségünket is.
Pedig hát az olyan találkozókon, vagy olyan tréningeken, ami éppen annak jegyében szerveződik, hogy a lelki egészségét azt szinten tartsa az ember, ott nagyon sokszor szóba kerül a különféle közösségi összejövetelek szerepe, arra az is szóba kerül, hogy milyen nagy segítséget tud adni például egy magányosan vagy egyedül élő ember, mert a kettő ugye nem ugyanaz, embernek a közösségbe való részvétele, ami már visszahat a mentális egészségére. És mégsem elég, mégsem kap kellő figyelmet ez.
Igen.
Az egyén részéről, ugye?
Igen. Hát nem tudunk kiszakadni abból a világból, amiben élünk, és kétségtelen, hogy a mostani világunkat ugye tömegtársadalomként is szokták emlegetni, a magányos tömegtársadalmaként, ahol vannak ugyan emberi kapcsolatok, időnként túl sok is belőle, gondoljunk egy zsúfolt autóbuszra, vagy a boltokba, amikor a pénztárnál állunk sorba, akkor folyamatosan emberekkel vagyunk körülvéve, ha tetszik, emberi kapcsolataink vannak, de ezek többnyire úgy jelennek meg, hogy a másik úgy van ott, mint egy pótolható, helyettesíthető akárki. gyakran úgy, mint egy felesleges lény. És mi magunk is ezt megtapasztaljuk, hogy nem csak a futószalag mellett, gép mellett végzett munka, hanem akár a legkvalifikáltabb hivatásoknál is, ugye protokollok vannak, elvárások, sémák, tehát a mindennapok során azt tapasztaljuk, hogy légy olyan, mint a többi, felelj meg az elvárásoknak, ha tetszik, olvadj be a szürke tömegbe. És ez annyira erre szocializálódunk kisgyerekkorunktól, hogy az emberben inkább, vagy sokakban szorongást vált ki az, amikor szembesülnek azzal, hogy ő tulajdonképpen persze jelen van, mint vásárló, mint beteg, mint ügyintéző, ügyfél, vagy akár remélem, hogy ez kevés helyen, de azért a családban is érezheti úgy magát az ember, ami kívülről szép kerek család, hogy ő tulajdonképpen helyettesíthető, csak legyen, aki megfőzze a meleg vacsorát, kivasalja az inget, vagy a férj esetén hozzon haza elég pénzt, vágja le a füvet, cserélje ki a téli gumit nyárira, és viszont, tehát amikor funkciókra, szerepekre bomlik az ember, akkor különösen szorong és egészségrombolóvá tud válni az az érzés, hogy én mégsem érzem jól magam, hogy tulajdonképpen minden rendezett körülöttem, és mégsem érzem jól magam, mert hogy van egy nagyon alapvető szükségletünk, amivel nem igazán szembesítenek bennünket, és mi magunk meg nehezen jövünk rá.
Hogy lehet ezen változtatni? Milyen utak, módok vannak ehhez?
Hát először is, hogy magunkban kellene tudatosítanunk ezt a szükségletünket, amit nagyon érdekes számomra, hogy egy közgazdász, a modern közgazdaságtannak a megteremtője, tehát nem egy pszichológus, filozófus, vagy más ilyen emberekkel hivatásszerűen az emberi lélekkel foglalkozó ember, hanem Adam Smith, a közgazdaságtudományok atya fogalmazta azt meg, hogy az embereknek két alapvető szükségletük van, az egyik a alapvető testi szükségletek, anyagi szükségletek kielégítése, ha tetszik a mindennapi kenyerünk, de azt mondja, hogy ugyanilyen fontos a másik ember általi elfogadásunk, elismerésünknek a szükséglete. Most gondoljunk bele, hogy mennyit hajtunk a mindennapi kenyerünkért, a rendezett anyagi körülményekért, és mennyire eszünkbe se jut, hogy esetleg a rossz közérzetünknek, annak, hogy nem vagyunk boldogok, nem az az oka, hogy nincs még nagyobb házunk, még modernebb autónk, még jobb kütyüink, azt hisztük, arra gyanakszunk, nem? Ha rosszul érezzük magunkat, hogy biztos, mert valamilyen fizikai, tárgyi dolog hiányzik, hanem éhezzük a másik ember általi elfogadást, elismerést, és nem akárkiét, nem arra várunk, hogy a boltban, a sorból valaki forduljon hátra, és mondja azt, hogy de csinos vagy, de szépet írtál tegnap, vagy bármilyet, hanem a jelentős másik, a számunkra fontos emberekre vágynánk, de ha nincsenek ilyenek, akkor ugye nincs kitől megkapni az elismerést.
De ahhoz, hogy legyen neki, ugye ez a visszajelzésről van szó, ami vagy bénít, vagy szárnyakat ad az embernek, de kétségtelen, hogy épp olyan szükségünk van rá, mint az emberi kés, a simogatásnak, vagy a testközelségre, hogy szükségünk van. Na de ez úgy magától nem jön. Olyan, hogy ahogy mondta ön is, hogy nem mindegy, hogy honnan van a visszajelzés, tehát a fontos emberek, de fontos emberek, számunkra fontos embereket magunk körül tudni, az nem úgy van, hogy én most elmegyek a boltba is megveszem, hanem ez a tőlem, belőlem is függ, vagy tőlem is ered ez, hogy lesz-e ilyen a számomra, vagy
hát
sem.
Hát ez nagyon jó, ahogy mondja, hogy a boltba, hogy azt tapasztalom, hogy sokan, és akár sajnos a fiatalok is, mondjuk a pár választást, a párkapcsolat kialakítását is egy kicsit úgy képzelik, mint mikor elmennek a boltba vásárolni, hogy tudják, hogy milyen pulóvert, milyen színűt, milyen árut akarnak venni, vagy milyen autót, középkategóriást, ilyet, olyat. Először is ugye beárazzák magukat az emberi kapcsolatok kialakításához, és valami hasonlót keresnek. Megvan a sablon. Ez megint a mai világunk azt diktálja, hogy milyen párt keres. Hát nyilván olyat, aki egzisztenciálisan biztonságban van, rendezett anyagi körülmények, jól néz ki, nem túl sokkal idősebb, nem túl sokkal fiatalabb, magasabb, hogyha férfit keresünk, alacsonyabb, ha nőt keresünk, és vannak ezek a beidegződött, szinte automatikus sztenderdeink, és akkor ha találunk ilyet, akkor kipróbáljuk, ha nem válik be, lecseréljük, ugyanaz, mint az áruk a boltba vásároltak, és ehelyett én meg azt gondolom, tehát, hogyha önmagunkban érezzük ezt, hogy nem vagyunk azonosak a szerepeinkkel, a külsőnkkel, a pénztárcánkkal és egyebekkel, akkor arra is rájövünk, hogy nem csak mi, hanem minden ember egy megismételhetetlen, pótolhatatlan külön világ, egy csoda. Ezt kellene keresni a másik emberben, de mikor keressük, akár a legközelebbi már meglévő hozzátartozóinkban, a legnagyobb szeretettel a gyerekeinkben sem mindig ezt keressük, mikor pályaválasztás előtt állnak, hanem azt, hogy mivel lehet majd boldogulni, hogy lehet ebben a világban valahogy ellenni. És közben feláldozzuk a boldogságunkat, meg az egészségünket is, mert valamiért frusztráltak maradunk, a nagy anyagi jólét, a karrier, a minden ellenére. Ha ez nincs meg, az az emberi kapcsolat, ami inspirál, igen, ahogy említette, vannak olyan emberi kapcsolataink, amik inkább lehúznak, amik energiát vesznek el tőlünk, van olyan visszajelzés, ami pofonvágással ír fel, és mondjuk igazságtalanul. De azért nagyon fontos, hogyha egy ilyen mély emberi kapcsolat, ez arra tud időnként figyelmeztetni, ha valamit rosszul csinálunk, de neki tőle elfogadjuk, mert tudjuk, hogy szeretetből teszi, de többnyire, hogy inspirál. Én azt szoktam mondani, hogy ugye mindannyiunknak különböző lehetőségei vannak, és ahhoz, hogy a lehető legjobb önmagunká váljunk, ahhoz ugyan keményen kell sok mindent teljesíteni. És erre kellene, hogy valaki biztasson. Ne arra, hogy keresd többet, fogyjál le, hízzál meg, rendbe tedd a hajad, akármi, hanem légy a lehető legjobb önmagad, és hogyha ugye a szerelmet én úgy szoktam definiálni, ez csúnya dolog, de hogy magamban én úgy érzem, hogy a szerelem az igaziból akkor az, amikor a másik szemében olyannak látom magam, amilyenné válni szeretnék. És ez arra inspirál, hogy tényleg váljak olyanná, hogy legyek olyan. És ez egy nagyon nagy erőforrás, ez egy végtelenül fontos kapaszkodó, még azt is megkockáztatom, hogy ilyenkor érzem azt, megérezheti az ember azt, hogy bizonyosság, hogy érdemes élni. Mert különben annyi minden, olyan kusza, olyan bizonytalan. Tehát én alapvetőnek tartom ezeket a kapcsolatokat.
Thank you.
emberi kapcsolatok. Annyi minden jutott az eszembe hallgatván önt, hogy az emberi kapcsolatok, a csereszó például, ugye, hogy nem úgy van, mint a boltból, hogy lecseréljük ezeket a kapcsolatokat, és veszünk egy másikat helyette. Az önzőség, az egoizmus, amely sajnálatos módon egyre nagyobb teret hódít mostanság. Az alkalmazkodási készség hiánya, vagy éppen ma hallottam, ugye, meg gyakran hallani, hogy a barátok a választott családom. Ez is egy érdekes megközelítés egyébként, mert mindaz, amiről most itt szó van, az egy egészségesen működő, normális családban, ha nem is téma, de tulajdonképpen nap mint nap jelen van. Ösztönösen elsajátítjuk az eleinktől az emberi kapcsolatok, a közlekedést az emberi kapcsolatokhoz, hogy tiszteljük a másikat, hogy milyen nagyon fontos az, hogy megsimogassa a buksiját a nagymama vagy a mama a gyereknek, vagy vissza verze fordítva, hogy a nagymamának a süteményét megköszönje. Tehát ebben éltünk, ebben kellene élnünk, és hát a csereszó itt jut eszembe, hogy a családban, ha ezt nem kapja meg, akkor nyilván kilép, és akkor valóban keresi a barátok körében azt a fajta kapaszkodót, amire szüksége van. De hát összetett, egyik a másikból következik, mert azért itt már megint belép az alkalmazkodási készség hiánya, mert egy kicsit azért dolgozni is kell azért, hogy tökéletesen működjön valami. Szóval nagyon nehéz kérdések ezek, mint ahogy nagyon nehéz az mindennapokat megélni.
Így
ugye?
Van, úgy megélni.
Hogy az jó legyen, meg hogy az tulajdonképpen előrevívő legyen, megkapaszkodó legyen a mindennapok során.
Hát pontosan a család, hogy ez lenne az alapja, tehát a hagyományos társadalmakban, amikor az emberek az egész életüket nagy családban, kiterjedt rokonságban, és sokszor ugyanazok között élték, mert azok voltak a szomszédjaik, a munkatársaik, igen, egy hagyományos faluban akár 100 évvel ezelőtt
de
is még.
De ma bomlik fel ez a család alapú társadalom, és barát
pontosan. Hát meg a család is olyanná válik, hogy már a nagyszülők is többnyire csak hol szívesen, hol kevésbé szívesen várt vendégek lehetnek a kis családban. Tehát az, hogy ami régen automatikus volt, nem kellett beszélni róla, nincs tudománya, mint ahogy van az orvostudomány, ugye a testi bajainkra, a pszichológia, a lelkiekre, de az emberi kapcsolatok azok korábban, amíg jól működnek, fel se vetődik, hogy ezzel is tudatosan kellene foglalkozni. Most tartunk ott, hogy rádöbbenünk, hogy egy szeretet hiányos, bizalom nélküli társadalomban rossz élni, és a családban lehet mintát adni. Ugye, de sok család szerintem azért nem teszi, vagy szülő, mert annyira leköti azt, hogy a jó anyagi körülményeket, a jó iskolát, a jó akármit biztosítsa, hogy itt megint erre van ugye ez a szép mondás, hogy a jó szülő az tejet és mézet ad a gyerekének. Tejet adunk, etetjük, ruházzuk, iskoláztatjuk, de hol marad a méz? Hogy adunk-e mintát arra, hogy jó élni? Hogy ezt látja-e otthon, vagy tényleg menekül, és ilyen vagy olyan barátokat, ilyen vagy olyan közösséget talál, keres. Tehát nagyon fontos lenne többet foglalkoznunk a saját emberi kapcsolatainkkal, amik ugye áttevődtek most, ami megvan, az is gyakran a virtuális térben szállik.
Ami aztán megint romboló hatással bír, ugye? Hát egészen más dolog úgy beszélgetni, hogy látja az ember a másiknak a szemét, a rezdülését, a beszélgetés folytatását is befolyásolja, irányát vagy a témát befolyásolja, elmaradnak a köszönések, ugye rengeteget lehet erről olvasni, hallani generáció kutatóktól, hogy mennyire átalakul a gyerek reggel ír valamit, 11 órakor válaszolnak, kimarad, hogy jó reggelt, eltűnik egyáltalán például egy alapvető dolog, hogy köszönés. Ez a virtuális világ, aminek egyébként millió előnye van természetesen, de óriási negatív hatás gyakorol a felnövekvő nemzedékre, és ezáltal azért egy kicsit ugye elődökre is, mert hát ezzel tartjuk a kapcsolatot, mondjuk egy távol lévő gyerekkel vagy unokával ennek a segítségével. Hogy aztán ez milyen mentális rombolást ér el a szervezetünkben, azt azon lehet lemérni, hogy egyre többen keresik fel a pszichológusokat, hogy egyre többen igénylik az olyan jellegű beszélgetést, hogy csak hallgass meg engem, és adj valami támpontot, hogy hogy mehetek ebből ki, hogy egyre több olyan civil szerveződések vannak, amelyek zászlajukra tűzik pontosan az ilyen jellegű lelki tanácsadásokat, vagy hogy vérteződjenek fel. Tehát észlelés van. Lehet tapasztalni, hogy ez így megoldásra igen. vár. Ez így nem mehet igen. tovább. Hát, igen. hogy aztán milyen irányba megyünk, azt...
Hát igen, azt ez nagyon nagy kérdés, tehát számomra az is aggasztó, amikor azt látom, hogy ezek a civil szerveződések, vagy olykor szakmai tanácsadások is abba az irányba mennek, hogy mindegy, hogy milyen kapcsolat csak legyen, hogy légy elfogadó, tűrj el mindent adott esetben, vagy ez a kapaszkodásból induló kapcsolatkeresés. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy úgy éljük az életünket, hogy a másik emberben tényleg keressük azt a megismételhetetlen pótolhatatlan lényt, aki csak ő. Legyünk kíváncsiak rá, figyeljünk egymásra, hogy próbáljuk meg megérteni, értelmezni azt, amit a másik mond, gondol, még ha elsőre nagyon nem is tetszik nekünk. Próbáljunk meg valahogy megállapodni, próbáljuk meg tisztázni a szavainkat, hogy mit értünk a kifejezéseken. Nagyon sok kapcsolat ott csúszik el, emberi kapcsolat, most akár pár, akár tágabb, hogy félreértjük egymást. Tehát borzasztóan sok feladatunk lenne, hogy rádöbbenjünk arra, hogy magányosan hiába próbálkozunk, lehetne adiverset, meg mindenféle szépet idézni, de hogy együtt, közösen tehetjük a legtöbbet magunkért, értünk.
Van rálátása dr. Pankucsi Mártának, azért kérdezem meg, mert egyetemeken, főiskolákon, középiskolákban, általános iskolákban vajon például vannak-e ilyen beszélgetések, amelyek ráirányítják a figyelmet erre, hogy milyen fontos, hogy elültetődik a fiatalokban?
Hát pontosan nem tudom, hogy most melyik, azt hiszem, hogy ez is emberfüggő, pedagógus függő, tanárfüggő, hogy megteszik-e ezt, és hogy egyáltalán az a fajta jó pár éve elkezdődött, akkor mozgalomnak indult, hogy ilyen egészségfejlesztő mentálhigiénés szakemberek legyenek mindenütt a munkahelyeken, az iskolákban, akikhez lehet fordulni, akik én tanítottam sok éven át ilyen képzésben, és ott pedagógus szakvizsgát is szerveztünk belőle, pontosan azért, hogy az emberi test, lélek egészségét a közösségi, emberi kapcsolatok megtámogatásával, az arra való képessé tevéssel segítsük, mert hogy ott tartunk, hogy ahogy meg kell tanítani, írni, olvasni az embereket, vagy testnevelés órán kézen állni, ugyanúgy az emberi kapcsolatoknak is a megfelelő alakításához ki kellene egy mentalitást alakítani magunkban és a többiekben, és ezt csak együtt tehetjük.
Igen, és ez ugyan, ahogy nézzük a történelmet, változást, mindig más kihívást jelent, mindig másra kell felhívni a figyelmet. Egy dolog azonban konstans, ugye, visszatérve az ősi mondáshoz, az épp testben, épp lélek, de mindig a jelenkor társadalmának a kihívásaival kell megharcolni, megküzdeni, hogy ez az épp egészségesen működő egység, ez megmaradjon, tehát az az, ami változik. Amúgy meg a feladat az lenne, hogy működjön ez az egész együtt.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetett a lelki egészségről. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.